prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk.
Köszöntjük a hallgatókat. Mai műsorunkban két hazai tőzsdei társasággal foglalkozunk. Mindkettő publikálta a friss tényszámait. Több bejelentés is érkezett részükről. A Waberers, illetve az Alteo csoportról van szó. A két vállalat egy-egy csúcsvezetőjével beszélgetünk.
Ez még mindig a prémium kategória.
Műsorunk első részében Waberers-szel fogunk foglalkozni. Nemrég jött ki a társaságnak a gyors jelentés, és itt van velünk a vonalban Erdélyi Barna, a Waberers csoport igazgatósági tagja, akit szeretettel köszöntünk.
Én is szeretettel köszöntök minden hallgatót.
Hogyan alakult ez a harmadik negyedév számotokra, illetve összességében az idei év az hogy néz ki? A számok alapján azért minden fontos soron növekedés sikerült elérni. Mi állt ennek a hátterében?
Hát mi azt gondoljuk, hogy ez egy sikeres éve a csoportnak, de ezt szeretném hangsúlyozni, hogy a csoportnak, mert gyakorlatilag mind a három szegmensünk jól teljesít. Látszik az, hogy az árbevétel állományunk is jól alakul, ennek az operációs eredménye EBITDA is jól alakul, olyannyira, hogy a harmadik negyedéves jelentés részeként ugye közé is tettük, vagy jeleztük is a menedzsment várakozásai alapján, vagy korábbi általán egy erősebb ményelérésére van lehetőség. Ugye korábban az volt a várakozás, hogy körülbelül a tavalyi év az, ami megcélozható, a menedzsment várakozásai ennél magasabbak, úgyhogy ez mindenképpen jó hír. Én azt gondolom, hogy mi az, ami mögötte van, mint mindig a logisztikában és a fúrozásban sok apró tényező. A piacot nem lehet azt mondom, hogy zavaroktól nehezesnek tekinteni, ugyanakkor az is ténykérdés, hogy alapvetően egyszerre van jelen a logisztikai piacon a kapacitás hiány, és bizonyos szempontból pedig a keresletnek most már egyes iparágokban a csökkenése. Ezt a kettőt úgy sikerült egyensúlyoznunk, hogy azon ügyfelekre fókuszáltunk, akik inkább a kapacitás hiányt érzékelik, és így azt gondolom, hogy jó eredményt sikerült elérni. Pontos ebben a jó eredmény elérésben egy kiegyensúlyozott ügyfélportfóliónk van, tehát sok iparág, sokféle szereplőjét szolgáljuk ki. És végül, de nem utolsó sorban, hogy az az új stratégia, mint a Waberers bő két évvel ezelőtt, 2020 nyarán kitalált és implementált, az ennek az évnek a másik, harmadik negyedévében látszik, hogy beért, és alapvetően nem csak a nemzetközi szegmensre gondolok, hanem a logisztikai szegmensünknek a fejlődésére, vagy a stabil eredménytermelő képességére is.
Bontsuk ki akkor ezeket az üzletágokat még röviden. Tehát ugye itt a nemzetközi fuvarozási szegmensben azért azt lehet látni, hogy a harmadik negyedévben ez a divízió a legmagasabb EBIT, az üzemi eredmény szintet tudta elérni. Itt az ügyfelek körében például történtek-e változások, illetve konkrétan mik voltak még azok a tényezők, amik a margint javítani tudták?
Alapvetően azt kell látni ebben a szegmensben, hogy egyrészt ugye ez volt az a szegmens, amire meghatároztunk egy elég komoly turnaround stratégiát, és ez gondolom, hogy a turnaround stratégiák többsége úgy működik abban az esetben, hogyha jó, hogy szépen fokozatosan ér el valamit egy üzletág, hogy munkát kell berakni, és itt is ez történt, hogy szép fokozatosan negyedévről negyedévre fel a nemzetközi üzletág. Ennek a stratégiának lényeg az volt, hogy ez egy fókuszált stratégia volt, bizonyos szédlényeire fókuszáltunk Európának és bizonyos típusú ügyfelekre. A bizonyos típusú ügyfél alatt nem szektort értek, hanem olyan nagy globális szereplőket, akiknek fontos az a fajta érték, a Waberers flottája adni tud, és ez az érték pedig leginkább a szolgáltatás megbízható és jó minőségében, és a nagy kapacitás rendelkezés állásában jelenik meg. Tudatosan eldöntöttük, hogy ezekhez a vevőkhöz közelebb megyünk, és hogy ezeket a vevőket nagyobb arányban szeretnénk a portfóliónkban látni. Ez az arány egyébként ma közel önmagához mérten 50%-kal nagyobb, mint volt körülbelül két évvel ezelőtt. Tehát két évvel ezelőtt arról beszéltünk, hogy az ilyen típusú ügyfelek azok 40-50% közti részt képviseltek a portfóliónkban. Most ez 60-70% közé ment fel egy nagyon-nagyon tudatos stratégia mentén. és azt kell látni, hogy főleg a Covid időszak tapasztalatai miatt ennek az ügyfélkörnek kifejezetten fontos volt, hogy a supply chain-nek legalább az európai közúti része az ne szakadozzon, és hogy olyan szereplővel szerződjenek, aki ezt biztosítani tudja. És ezt mi biztosítani tudtuk, és azt gondoljuk, hogy a következő hónapokban is biztosítani fogjuk tudni. Hogyha le kéne egyszerűsíteni a történetet, akkor azt mondanám, hogy ez volt a kulcs, vagy ez volt az egyik legfontosabb kulcs az történetnek.
Hogyha tovább lépünk a kontrakt logisztikára, akkor ott ugye kiemeltétek egész konkrétan a gyors jelentésben, hogy a konténeres fuvarozás volt az, aminek az EBIT termelő képessége az nőni tudott, viszont a raktározási tevékenységben meg egy enyhén csökkenő margin látszik. Milyen folyamatok befolyásolták az idei évet a tekintetben?
Kontrakt logisztikai tevékenységünk egy jelentős része az Magyarországhoz kötődik, vagy teljes mértékben itt zajlik, vagy legalábbis az egyik lába Magyarországhoz kötődik. Hát az egyik történet az, hogy most itt a konténer logisztikára gondolok, hogy elkezdtünk viszonylag tudatosan foglalkozni olyan típusú üzletek építésével, amelyek, hát úgy mondom, hogy a Európai Unió által is meghatározott irányokra fókuszálnak, illetve mi is sok ponton elkötelezettek vagyunk. Mondjuk úgy, hogy a modern vagy környezetterhelési szempontból fenntartható logisztikai módok fejlesztésében, és a konténeres közlekedés, ugye, ami jellemzően részben vagy hajón, vagy hajón és vonaton történik elsődlegesen, másodlagosan utána általában a végcélhoz közúton jut el, az is egy ilyen történet. Viszonylag tudatosan fejlesztjük ezt a flottánkat, és egyébként ez is azt mondom, hogy ez nem a harmadik negyedében jött létre ez a történet, hanem évek alatt ért el oda, hogy most egyébként az eredményessége javul. Nyilván ez hozzájárult az is, hogy a globális, mondjuk úgy, hogy konténer logisztikai folyamatok azok rendeződés irányába mentek. A másik történet, ugye a raktárlogisztika, amit kérdeztél. Egyik oldalról fontos elmondani, hogy továbbra is elégedettek vagyunk az eredményeivel, még akkor is, hogyha egyébként ebben most kismértékű csökkenés látszik, egy nagyon-nagyon stabil divízió. De azt látni kell, hogy nyilván vannak olyan piaci folyamatok, amik tudnak erre a divízióra is negatívan hatni. Itt elsődlegesen a készletek forgási sebessége az, ami most lassult, ami azt jelenti, hogy nyilván, hogy a kevésbé forog a készlet, akkor kevesebb dolgunk van vele, és akkor kevesebb bevételt tudunk gyűjteni. Mi azt látjuk, hogy vannak olyan szektorok, ahol az európai gazdasági folyamatok, illetve a Magyarországon tapasztalható gazdasági folyamatok már mutatnak fogyasztáslassulást, a fogyasztáslassulás készletforgás csökkenést eredményez, és ez, ami látszik a számokon. Itt azért még egy ilyen apró betűs megjegyzést azért tennék, hogy én azt gondolom, hogy ezzel még fogunk küzdeni a következő negyed években, nem csak mi, hanem talán mindenki. Hogy itt a bázis hatás nagyon érdekes volt, hogyha visszaemlékszünk rá, azért ott voltak mindenféle pánikvásárlások, meg az átlagostól eltérő fogyasztási szokások. Tudnék konkrét példákat is mondani, akár elektronikai cikkekre, akár élelmiszerre, és hát ezek a szereplők ők azért tipikusan megfordulnak a raktárainkban. Úgyhogy itt ezt tudnám elmondani, hogy van egyrészt egy bázishatás, másrészt van egy lassulás bizonyos piacokon.
De ejtsünk szót a biztosítóról is, ami jelentős értéket képvisel. Itt milyen folyamatok voltak láthatóak a legutóbbi negyed évben, illetve milyen terveitek vannak ezzel a divízióval a közeljövőben?
Ennek a biztosítónak a fókusza az nagyon erőteljesen járművekhez kötődő biztosítási termékeken van. Ennek az évnek az egyik jelenség vagy piaci folyamata, hogy azért a forgalom visszatért az utakra. Kellenére egyenlőre a biztosító egy jó eredményt tud teljesíteni. Egyébként évek óta ez egy stabil lába a szervezetnek, és mi azt gondoljuk, hogy a következő egy-két évben is az marad. Amit itt folyamatosan vizsgálunk, és ezt a stratégiánkban meg is hirdettük, hogy ezt a viszonylag fókuszált és viszonylag sikeres tevékenységet, ezt milyen módon tudjuk diverzifikálni. Most ez tekintete itt a piac adottságokra, ez nem lesz egy gyors folyamat. Ez a sűrű fillérek esete, hogy nagyon-nagyon sok szerződésből lehet bevételt és bevételhez tapadó eredményt jó esetben behozni, de ezt nem adtuk föl, tehát folyamatosan keressük a biztosító számára azokat a lehetőségeket, alapvetően Magyarország határain belül, hogy a járművekhez kötődő biztosításokon kívül mik azok a piacok, ahol sikeresen be tud lépni. Biztosítanak a következő egy-két éve bizonyosan erről fog szólni.
A legfrissebb hír a csoporttal kapcsolatban, hogy lezárult a nyilvános vételi ajánlat, és itt közös ajánlattevők összességében 8,64%-os további részvénycsomagot tudtak megszerezni, így az együttes részesedésük az 50% fölé emelkedett a Waberers csoportban. Jelent-e ez bármilyen változást stratégia tekintetében a jövőt illetően?
Tehát az egyszavasásom az, hogy nem, de ezt egy kicsit bővebben is kifejtem. Egyrészt igen, lezárult ez a folyamat, és itt szeretném elmondani még egyszer, hogy ennek alapvetően prudenciális, illetve transzferenciális okai voltak magának a vételi ajánlatnak az én tudásom szerint. Úgy gondolom, hogy e tekintetben jó is, hogy megtörtént, és hogyha szabad ilyet mondani, akkor jó is, hogy lezárult, mert akkor most megint a figyelem alapvetően a cég működésére, operációjára, eredményeire tud visszafordulni. És a tulajdonosi struktúrára visszatérve, én azt gondolom, hogy ugye továbbra is lesz egy kicsit a korábbinál is sajnos alacsonyabb free float, de ez azt gondolom, hogy rendben van, és van három nagy tulajdonos a cégnek, tehát hogy én azt gondolom, hogy ez jelentősen nem változtatja meg a tulajdonosi struktúrát, és három a Waberers csoportos stratégiailag gondolkodó tulajdonosról beszélünk, ami azt gondolom, hogy jó a vállalatnak, mert hosszú távon lehet gondolkozni.
Túlság ennek az ajánlatnak az elfogadását egyébként nem is javasolta a részvényeseknek, mert ugye független elemző házak szerint is jóval magasabb a társaság részvényeinek belső értéke, vagy becsült valós értéke a tőzsdei árfolyamtól. Itt milyen lépések várhatóak a menedzsmenttől, vagy várhatóak-e aktív lépések annak érdekében, hogy a vállalat elemzők által becsült érték és a piaci ár konvergáljon a jövőben?
Igen, ez mondjam, hogy lassan ez egy szakás téma. Az úgy van egyébként, hogy tulajdonképpen nincs olyan szereplő ma, aki azt gondolja, hogy a tőzsdei ár és a cégnek a jelenlegi eredménytermelő képessége, azok összhangban vannak egymással. Tehát az igazgatóság nem csak azért nem javasolta ennek az ajánlatnak az elfogadását, mert a független elemzői vélemény az volt, hanem azért, mert a jelenlegi eredmények és kis számokból is ez vezethető lett. Azt tudom mondani, hogy mind az igazgatóság, mind a menedzsment azt reméli, hogy a piac előbb-utóbb elhiszi és megtalálja azt, hogy ez egy tartós jó teljesítmény a Waberers esetében, és lehet abban bízni, hogy fennmarad. Ettől függetlenül a menedzsmentnek nyilván feladata is végezni fogja, hogy magát a céggel kapcsolatos likviditást, mert az én gondolataim szerint ez egyik szűk keresztmetszet, azt növelje, hogy igyekszünk a társaságra egyébként a korábbinál jóval intenzívebben kommunikálni, jóval többféle információt megosztani, és nyilván azokat a befektetőket, befektetési alapokat megkeresni és informálni, akik ezt a likviditást növelhetik, és akkor ezen keresztül azt reméljük, hogy talán a részvényár is magára talál majd.
2023-at azért mindenki egy válságévnek gondolja most már. Itt valószínűleg különböző külső tényezők, gazdasági, makrogazdasági mutatók alapján is egy nehezebb évre kell felkészülni. Milyen kockázatokat lát maga előtt a menedzsment, illetve hogyan készültök 2023-ra?
Pontosan tudnám azt, hogy vagy pontosan tudná a Waberers csoport, hogy mikor következik 2023-ban, akkor valószínűleg új iparágakba is be kéne lépjünk, de mi is pont annyit tudunk az egészről, mint azt gondolom, hogy sok más gazdasági szereplő. Ugye az ember, amikor azt érzi, hogy a környezet az valamilyen módon változékony és instabil, akkor mindenféle szenáriókat készít. Úgyhogy mi is, nekünk is van többféle szenáriunk a tekintetben, hogy annak függvényében, hogy itt az ipari, meg a lakossági fogyasztás a különböző piacokban, a szektorokban hogyan alakul, akkor azokra hogy tudunk majd reagálni, tehát viszonylag tudatosan készülünk erre. De az is látszik, hogy viszonylag sok vevőnkkel, meg nagy szájtunkkal beszélgetünk erről, hogy mindenki nagyon óvatosan fogalmaz. Sok esetben a generális várakozás, meg a rövid távú forkasztok nincsenek is olyan nagy összhangban, tehát viszonylag jól látja mindenki, hogy mer mondani forkasztokat a következő első két negyed évre, és ott azt mondanám, hogy vannak érintett iparágak, de kevésbé érintett iparágak, és mindenki bizonytalan azzal kapcsolatban, hogy a második félben mi lesz. Ez egy nyomás alatt lévő következő év lesz az abban biztosak vagyunk. Az, hogy ez pontosan a számok tekintetében mit jelentett az egész évre vonatkozóan, a tekintetben még nincs egy hivatalos előrejelzés a menedzsmentnek, ahogy lesz, ezt nyilvánvalóan majd igyekszünk közzétenni, vagy a piac tudomására hozni. Annyi azt tudnám elmondani, hogy készülünk jó és kevésbé jó szenáriókra, hogy el tudjunk állni.
Egy fontos fejlemény, ami szintén befolyásolhatja a jövő év folyamatait, illetve a jövő évet, az egy támogatási szerződés a logisztikai központtal kapcsolatos beruházás, illetve a regionális támogató és adminisztratív szolgáltató központ fejlesztéséhez. Ezeknek a központoknak a fejlesztése hogy áll jelenleg, illetve mikorra várható, hogy ezek átadásra kerülnek és elkezdenek értéket teremteni a cég számára?
Ugye ennek alapvetően ugye magának a logisztikai központnak azért van egy strikt folyamata, mi azt gondoljuk, hogy ütemesen haladunk vele. Ez azt jelenti praktikusan, hogy következő év utolsó negyedévére, hogyha mai tervek szerint alakulnak a dolgok, akkor meg lehet az épület. Praktikusan ez azt jelenti, hogy azt követően tud elkezdeni értéket teremteni. Nyilván ennek van egy folyamata, ugye kell egy telek, kell egy terv, kell egy kivitelező, és utána meg majd kellenek ügyfelek, ezek zajlanak, ezek a folyamatok. Tehát, hogy zajlanak a megfelelő tenderek, az igazgatóság azt kell mondjam, hogy a következő 3-4 hónapban fogja azokat a döntéseket meghozni, amik ahhoz szükségesek, hogy maga az ingatlan fejlesztése megkezdődjön, de közben a telek előkészítése már zajlik, a közművek